az Európai Parlament jóváhagyta a belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottság által a dublini szabályozás reform tervezetéről elfogadott tárgyalási mandátumot. Egy sor változás történik, ezeken végig is mehetünk, de egyelőre arról beszéljünk, hogy ezek úgy tűnnek, a menekült válság kezelhetetlen voltából fakadnak. Egyetért ezzel?
Minden válság kezelhető, így a megfogalmazásban nem értek egyet, nem kezelhetetlen a menekült válság, és ezt bizonyítja az elmúlt hónapok, illetve az elmúlt két év történése 2015-től kezdődően, hiszen azok az intézkedések, azok az új szabályok, a határőrségnek a megerősítése, az ügynek a kezelése, a gócpontokban és a forrásokban, tehát felismerte az Európai Unió, több mint felismerte, intézkedés afelől, hogy afrikai fejlesztési projekteket támogasson, tehát helyben kezelje az eredet államokban azokat a válságokat, amelyek okozzák a migrációt. Mindezek pozitív lépések. Ugyanakkor persze olyan mértékben igaza van, hogy továbbra is válság van, és ez a válság a következő években velünk lesz, nem lesz megoldás, amely egy hét, egy hónap vagy egy év alatt megoldja ezt a migrációs válságot, és ezzel kapcsolatban továbbra is fennáll, sőt, elmélyül a nyugati és a keleti tagállamok közötti álláspont bizonyos intézkedésekkel szemben.
Korrigálnám saját magamat, ugye, tehát rossz szót használtam, nem kezelhetetlenséget kellett volna mondanom, hanem megoldatlanságot, mert megoldva valóban nincs ez a probléma. A változtatások között van, most egy néhányat kiemelnék, mindig abban négy tagállamban történnének az áthelyezések, amelyek a legkevesebb menekült kérelmezőt vették át. A menekült kérelmezők kérhetik, hogy többüket is ugyanabba a tagállamba relokálják, illetve azt hiszem, hogy ez egy sokat vitatott javaslat lesz még. A parlamenti szöveg egy olyan szankcionálási rendszert hozna létre, amely az európai strukturális és beruházási alapok felhasználását függővé tenné a szolidaritásban való teljes részvételtől. Ön hogy látja ezeket a tárgyalási pontokat?
Tehát akkor szögezzük le még egyszer, és én ebből indulnék ki, hogy a migrációs nyomás, amely Európára nehezedik, ez a következő években, sőt én azt csalítanám, hogy a következő évtizedekben velünk lesz, itt strukturális megoldásokra van szükség és hosszú távú politikákra. Na most, amit nem tesz meg a dublini mechanizmus felülvizsgálatáról szóló szöveg, véleményem szerint nem határozza meg egészen pontosan, hogy ki a menekült és ki a gazdasági migráns. Illetve a szóhasználatban és a szándékban teljesen nyilvánvalóan látszik az az átnevelési szándék, az Európai Parlament körülbelül kétharmados szavazattal, tehát kétharmad a javaslat mellett, és egyharmada a mandátum, a javasolt mandátum ellen szavazott. Ebben látszik az az átnevelési szándék, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a nyugat meg akarja győzni a keletet, hogy nem csak menekülteket, hanem bevándorlókat is be kell fogadni, hiszen hogyha nem ez lenne a háttérben, akkor világosan meghatározná a dublini rendelet felülvizsgálata azt, hogy mindez, ami a szövegben, ami a rendeletben van, az kizárólag a nemzetközi jog szerint menekült státusszal rendelkező személyekről szól. Ez pedig nem történik meg elegendő jogi biztonsággal. Na most nyilván, hogy akkor, amikor áthelyezésről, kvótákról, kötelező kvótáról beszélünk, akkor ismerjük a kelet-európai álláspontot, és eszébe juttatom a hallgatóknak azt is, hogy 2015. szeptemberében a visegrádi négyek mellett Románia is ellene szavazott a kötelező áthelyezési kvóták rendszerének. A második kérdés pedig az, ami teljesen elfogadhatatlan számunkra, a szankcióknak a figyelembevétele, hiszen nem lehet politikákat összekeveredni, úgy, ahogy ez sajnos most már egyre inkább egy tendencia az Európai Parlamentben. Szankciókkal akarnak átnevelni bennünket, és szankciókkal akarják megváltoztatni a közvéleményt, illetve a politikai hozzáállást. Ez látható a Románia és Bulgária történetében, schengeni csatlakozási történetében, amikor is az együttműködési mechanizmus, tehát a politikai kritériumokat helyezik a schengeni csatlakozás feltételeként, holott semmi köze az MCV, az ellenőrzési mechanizmusnak és a schengeni szabályzatnak. És engedtessék meg nekem, hogy elmondjam, hogy a politikai álláspontok azok a társadalmi valóságokat tükrözik. Tehát én nem tudom, hogy milyen véleménye lesz 10 év múlva Romániában a társadalomnak, vagy Erdélyben a társadalomnak, de azt, hogy ma mi a többségi vélemény, ezt valamilyen szinten a politikai álláspontnak tükröznie kell.
Igen, és az európai polgárok többségének a döntése nem érvényesíthető, akár a román állampolgárok véleményével szemben?
Nagyon általános a kérdés, és a válasz erre az az, hogy az Európai Unió az európai alapszerződésekre épül. Tehát mindaz, ami az alapszerződésekben le van rögzítve, azt alkalmazni lehet. Itt most akár a parlament kompetencia köréről beszélünk, vagy az Európai Bizottság, illetve a tanács, az unió tagállamainak a kompetenciáiról beszélünk. Minden le van fektetve az alapszerződésbe. Úgy, ahogy azt a választ kaptuk akkor, amikor kisebbségi jogvédelmet kértünk egy polgári kezdeményezéssel az Európai Bizottságtól, és az eredeti visszautasítás arra alapozott, hogy hát ez tagállami hatáskör, nem uniós hatáskör, ugyanúgy megfordítható ez a megállapítás, vagy alkalmazható minden olyan területre, ahol ködös az, hogy van-e, vagy nincs jogköre, vagy hatásköre, az Európai Parlamentnek vagy bármely intézménynek arra, hogy egy tagállammal szemben lépéseket foganatosítson. Na most pontosan az Európai Unió jövőjéről való vita kellős közepén vagyunk. Most ez a vita élesedni fog jövőre, a Brexit kapcsán is, annak a kapcsán, hogy 2020 után új költségvetési ciklus indul be az Európai Unióban. Mi lesz EU27 vagy EU28, nem tudhatjuk még, de mindenféleképpen az Európai Unió jövőjéről szóló vitának egy hatalmas része pontosan a döntési mechanizmusokról szóló rész. Mi az, ami uniós kompetencia, mi az, ami közös kompetencia, a tagállam és az unió közös kompetenciája, és végül mi az, ami tagállami, szigorúan tagállami kompetencia. Ezekre a kérdésekre kell a jövőben megválaszolni.
És a dublini rendszer, hogyha módosítják, akkor érvényesi minden tagállamra, tehát minden tagállamnak be kell tartania.
Valóban a dublini rendszer minden tagállamra érvényes. Ez a vita most átköltözik az úgynevezett együttes döntés területére, tehát az Európai Parlamentnek a tárgyaló csapatjának a mandátumát elfogadta a parlament. Most következik az a tárgyalási folyamat, amely arról szól, hogy az Európai Bizottság közvetítésével az Európai Parlament és a tanács, vagyis a tagállamok együttesen egy kompromisszumot kell kidolgozzanak. Hogy ez a kompromisszum merre mozdul el, azt még majd meglátjuk a jövőben. Én nagyon nagy meggyőződéssel állítom azt, hogy arra van szükség, hogy a nemzetközi menekült státusz az világosan meglegyen fogalmazva. És a keleti tagállamok közöttük, Románia, Magyarország, Csehország, Lengyelország biztosítékot kapjanak arra, hogy itt nem a jövőbeli migrációs folyamatokat akarjuk rendezni a dublini mechanizmussal és a kötelező visszaosztási vagy leosztási kvótával, hanem a nemzetközi menekült státusszal rendelkező személyeknek a jogállásáról szól a dublini szabályzat. Mindahogy ezt ma is így tudjuk, csak látjuk azt, hogy a tendenciák másfele mutatnak.
És akkor válaszolt arra is, hogy a tárgyalási mandátum az Európai Parlament részéről pontosan mit jelent. A beszélgetésünk végén érintenék egy másik kérdést, hogyha ön az előbb átnevelési szándékot említett, lehet, hogy talán ez is ebbe a körbe tartozik. Az Európai Parlament szintén a múlt héten megszavazta eléggé nagy többséggel a 7-es cikke szerinti eljárás előkészítését Lengyelországgal szemben. Az Európai Parlament úgy látja, hogy aggasztó fejlemények vannak, ami a jogállami illeti. Elképzelhető-e az, hogy tényleg eljut odáig a helyzet, hogy Lengyelországnak a szavazási jogát megvonják, vagy felfüggesztik, bocsánat?
Én most újból az európai szerződések szövegéhez kell forduljak akkor, hogyha egy választ próbálok megfogalmazni, hiszen találgatni lehet azzal kapcsolatban, hogy mi következik. Viszont az alapszerződés, a lisszaboni szerződés kimondja azt világosan, hogy akkor, amikor egy jogállamisággal most jelen esetben, vagy bármi mással kapcsolatos aggály fogalmazódik meg az Európai Parlamentben, vagy az Európai Bizottságban, akkor az illető tagállammal elkezdődik egy tárgyalási folyamat. Ezt a tárgyalási folyamatot nyilván, hogy az illető államnak a kormánya kell végigvezesse, és akkor, amikor szükséges, független szakértői intézmények véleményehez kell fordulni. Na most a jogállamisággal kapcsolatban ez a független intézmény nekünk nagyon ismerős, úgy hívják, hogy a Velencei Bizottság. És ami számomra aggasztó, az az, hogy sem a Velencei Bizottság javaslataira, sem az Európai Bizottság által megfogalmazott aggályokra a lengyel kormány jelen pillanatig legalábbis nem hajlandó válaszolni, nem hajlandó elindítani ezt a strukturált párbeszéd folyamatot. Na most a párbeszédnek a kötelezettsége az le van írva az európai szerződésekbe. Tehát én itt abban reménykedek, hogy túl a politikai nyilatkozaton és túl azon a csatán, ami a szubszidiaritás elvéről szól tulajdonképpen, és a tagállami szuverenitás csordbulása vagy meg nem csordbulásáról szól, úgy látom, hogy a lengyel kormánynak kötelessége belépni ebbe a strukturált párbeszéd folyamatba, kötelessége érveket az asztalra tenni, és végül valamilyen módon jó lenne egy közös értelmezésre eljutni. Csak emlékeztetem a hallgatókat, hogy rengeteg vita volt Magyarország kapcsán az elmúlt 3-4 évben az Európai Parlamentben, és a magyar kormány mindig végigjárta azt a strukturált párbeszédnek az útját, aminek a végén voltak olyan intézkedések, amelyek talpon maradtak, és voltak olyan dolgok is, beleértve az alaptörvény módosításában vagy megalkotásában Magyarországon, ahol a magyar kormány kompromisszumra jutott a Velencei Bizottság, illetve az Európai Bizottság javaslataival. Én gondolom, hogy ez a normális út, és remélem, hogy a lengyel kormány is erre az útra fog végül átérni, túl a jelen pillanatban látható politikai csatározáson.
Az nem lehet, hogy abban reménykednek, ezt mondták is egyébként, hogy Magyarország megvétózza a szavazati jog felfüggesztését Lengyelországgal szemben?
Magyarország gyakorolhatja a vétójogát, de ez nyilván, hogy nem fogja megoldani a helyzetet. Tehát maga a véleménykülönbség az fennáll, és azon túl, hogy jelen pillanatban a visegrádi négyek egy nagyon megszemélyesített és nagyon világos alcélnek a kialakítására törekszenek, ők azok, akik meg akarják fogalmazni a közép-kelet-európai véleményt Brüsszellel szemben, vagy Brüsszel ellenében. Mindezeken túl nyilván, hogy az Európai Unió az együttműködésről szól, és a szolidaritástól. Tehát itt nem a győztesek és vesztesek kérdése az izgalmas. Lehet, hogy nyilván pillanatnyi mediatikus szempontból ezek is izgalmas kérdések, de még egyszer visszatérek az Európai Unió jövőjéről szóló vitához. Itt nem az a kérdés, hogy kell-e vagy nem kell Európai Unió, hiszen a britteken kívül és a szélsőséges rendszerellenes pártokon kívül én úgy látom, hogy Európában minden tagállamnak és minden társadalomnak kell az Európai Unió. A kérdés az, hogy milyen Európai Uniónk lesz a jövőben, hogyan megy tovább, hogyan haladunk tovább az európai, a közös európai úton, és melyek azok a kompromisszumok, amelyeket meg kell kötni, azok között, akik most éppen át akarnak nevelni bennünket, lehet, hogy nem egy nagyon népszerű fogalom ez, amit én használtam, de tapasztalatból beszélek, látom, hogy milyen folyamatok és milyen viták zajlanak az Európai Parlamentben, tehát végül Nyugat és Kelet, Észak és Dél, volt szocialista államok és azok az államok, akik a berlini fal szebbik oldalán élték át a második felét a múlt évszázadnak, kompromisszumnak kell jussunk. Szolidárisak kell maradjunk bizonyos mértékben, és együtt kell majd a következő 1-2 évben eldöntsük azt, hogy az Unió az milyen úton halad tovább.